Sziasztok! Ez itt a Telex After Impact Show, Dave vagyok. Mai adásom vendége nem más, mint Fazekas Gergely. Zenetörténész, szia Gergő!
Szia, sziasztok!
Ugye legutóbb a Taylor Swift jelenséget elemeztük. Ma a Carson Comet fogjuk, ugyanis nem sokára az MVM Dobba koncerteznek, és én a te neveddel is akkor találkoztam először szerintem, mikor egy nagyon szép hosszú cikket írtál 2 évvel ezelőtt a 444-re, a Carson Comet koncertjéről. Azóta eltelt 2 év, jött ki új lemez is azóta, és lehet látni, hogy a zenekarnak a népszerűsége az kevés töretlennek nevezhető, és az is érdekes, hogy szerintem zenileg is rengeteg változáson mentek keresztül. Ezért Gergővel azt fogjuk csinálni olyan adásban, hogy kicsit átbeszéljük a zenekarnak a eddigi kb. 5 éves életművét. Te hoztál 3 számot, én hoztam 3 számot, és kezdjük is neki. De miért hozzákezdünk, beszéljünk arról, miért nincsenek zenekarok a mainstream popzenébe, mert miért az adás elkezdődött, Gergővel néztük a telefonunkon a Spotify-t, régen is beszélgettünk erről, hogy tök fura az, hogy a zenekar mint olyan, mintha nem a legnépszerűbb koncepció lenne az elmúlt időszakban, és pont néztük a magyar, meg az amerikai Spotify top 50-et, 1 vagy 2 zenekar van benne, és mindenki popzenész, vagy rapper, vagy reggaeton előadó. Szerinted ez miért lehet?
Ez egy nagyon jó kérdés, ugye erről komoly cikkek szólnak a nemzetközi sajtóban, hogy hova tűnnek, mert tényleg, hogyha az ember végig gondolja, hogy mondjuk akár fesztiválokon, pedig hát azt gondolom az ember, hogy a fesztiválok azok tényleg a zenekaroknak a terepét, tehát mondjuk nem tudom, az Imagine Dragons például az egy zenekar, az egy a klasszikus értelembe vett zenekar, mert egyébként nyilván van olyan, hogy tehát egy zenekar játszik valaki mögött, de azt ugye nem... Tehát ebbe a definícióban nyilván nem fér bele, hanem az, amikor tényleg organikusan alakul ki úgy, mint a Carson Coma, mert szerintem a Carson Coma történetnek ez az egyik nagy szépsége, mondjuk egy magamfajta ilyen X-generációs, vagy nem tudom, a Carson Coma rajongók felől nézve már egészen boomernek tűnő alak számára, hogy itt tényleg ez a klasszikus történet, hogy gimnáziumban elkezdenek zenélni, valahogy összetalálkoznak, és akkor ezt csak csinálnak egy lemezt, és akkor még egy lemezt, és abszolút hagyományosan próbateremben próbálnak, és rakják össze a számokat. Szóval, hogy ennek szerintem biztos, ebben biztos szerepet játszik az, hogy egészen másként készülnek ma a zenék, mint mondjuk a zenekarok hőskorába, és azért a zenekarok hőskora szerintem hát mondjuk a nem tudom én, hát mondjuk a 60-as évektől biztosan eltart a 90-es évekig.
Szerintem a 10-es évekig is. 2010 utántól lehet azt érezni szerintem nagyon feltűnően, hogy egyén központú lett a rajongás egy kicsit az online térben.
Igen, mert mondjuk, de azért úgy, tehát ilyen úgynevezett solo actek azok mindig voltak.
Persze.
Tehát az Elvis Presley-től a Michael Jackson-on át a Madonnáig és tovább. Szóval, hogy ez mindig megvolt, csak valahogy az arányok tolódtak el nagyon. És az, hogy ma ugye egy számítógéppel a hálószobámban, vagy gyerekszobában, vagy bárhol meg tudom csinálni a zenét, és össze tudom rakosgatni. És azért azt tudni kell, hogy aki nem játszott zenekarban, hogy azért az egy iszonyatosan macerás dolog. Tehát ahhoz képest, hogy én otthon ülök és rakosgatom a sávokat, meg följátszogatom, ahhoz képest az, hogy próbatermet kell bérelni, el kell viselni a többieket, én
össze
hülye
kell
vagyok.
Vagy menedzselni, ki mikor ér rá próbálni, fellépni. Nagyon drága a hangszervásárlás, ugye bár.
És akkor osztozni kell a gázsin, és hangszerek kellene.
Nagyobb autó kell a koncerthez.
Pontosan. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon macerás dolog, viszont cserébe meg egyrészt szerintem elképesztő nagy élmény, tehát, hogy nekik is, és szerintem ez azért átsugárzik, tehát, hogy azért az ilyen, ugye most tényleg őrületes nagy, még mindig őrületes nagy menetben van a hip-hop, tehát ez a kin áll a DJ, és akkor beteszi a beatet, és közben egyedül ott rappel valaki, és akkor bejön még valaki rappelni, meg van 2 vokálos esetleg. Tehát, hogy azért az egészben innen nézve, aki tényleg abban
nőttem. Koncertélmény más.
Igen, hogy nagyon, nagyon más a koncertélmény. Vagy akár mondhatom a Billie Eilish-t, aki ugye most itt volt a Szigeten, hogy ugye ők is a klasszikus példái annak a Finesse-szal, hogy otthon összerakják a zenéket, 47, 98, nem tudom hány sávot rátesznek egy számra, előadhatatlan élőbe. És akkor mi lesz? Megy egy csomó sáv élőbe, a Billie énekel élőben, a Finesse valami hangszer játszik, és van még egy dob. És a mai generációnak, tehát ezt látom a lányaimmal, erről nagy vitákat folytattunk, hogy én bennem miért okoz ez hiány.
Neked is hiányezted volt a Billie Eilish koncert miatt? Nekem is volt egy pici olyan, hogy a végre már tökre jól beindult, de én a Szigeten is többször azt láttam, hogy Kendrick Lamar is ilyen volt, aki amúgy zenekarral jött. Uh-huh. De hogy a hip-hop való igaz, hogy nagyon nagy színpad, mert egy kis klubba egy DJ meg két MC az nagyon jól tud működni. Egy nagy, hatalmas színpadon én azt tapasztalom, hogy mindig nagyon kevés az olyan top rapper, aki be tudja tölteni a teret igazán jól.
Igen, de hát igen, szóval nem tudom, mert aztán utólag meg nagyon nagy élmény lett a Billie Eilish koncert ezzel együtt, tehát hogy én ezen sokat gondolkoztam, hogy ez lehet egy ilyen paradigmaváltás is, hogy ugye végső soron én azt várom az élő koncertektől, és ez az, amit egy zenekar maximálisan meg tud csinálni, mert mindenki a saját hangszerén játszik, hogy valami mást kapjak, mint ami a lemezen van. Ugye, de a mai generációnak ez nem biztos, hogy igénye, tehát hogy ők azt várják, hogy kb. Ugyanaz szóljon, vagy egész minimális különbséggel, és ez valószínűleg egyébként nagyon hasonló élmény lehetett a, nem tudom, a múlt századfordulón, amikor a színház mellé bejött a mozi, ahol ugye akárhányszor elmész a moziba, az a színész mindig pont ugyanúgy fog játszani. És akkor lehet, hogy most ennek nem néztem utána, de lehet, hogy voltak ugyanilyen típusú megérzései embereknek, hogy úristen, hát ez borzasztó, és közben kialakult belőle egy teljesen másfajta, nem tudom én, művészet csinálás, és itt is végül is lehet, hogy erről van szó, de azért nekem tényleg borzasztó jó érzés látni azt, hogy egy ilyen Carson Coma jellegű, hagyományos értelemben vett zenekar az így a mainstreambe be tud robbanni, de nem tudom, hogy ők mainstreamnek nevezhetők-e.
Ez megint az a kérdéskör, ami én mindig ott szoktam elakadni, hogy ugye a mainstream és az underground közti különbséget általában úgy szokták definiálni, hogy van egy ilyen elmélet, hogy onnantól kezdve, hogy te a zenédet felrakod az internetre, már nem vagy underground. Hiszen bárki hozzáférhet.
Akkor nincs underground, soha többé.
Hát van egyébként, meg van, aki nem tudom, csak a Bandcamp, vagy nem tudom, van, aki...
Az is az internet. Az,
igen, azt mondom, hogy van underground, de maga a fogalmi része az kicsit átalakult ilyen szempontból. Én őket
az undernet, nem?
Kb. Lehet, igen. Én mainstreamnek tartom a Carson Comát, de nem feltétlenül a hangzásuk, hanem a népszerűségük miatt. Szerintem inkább most már a mainstream az ezzel kapcsolatos, hogy egy pogány induló is szerintem mainstream, annak ellenére, hogy a zenéje szerintem nem mainstream. Viszont a népszerűsége, az ismertsége, az mainstream-é tud tenni bármilyen zenét igazából szerintem. Most nézem, tudom, a System of a Down nevű zenekar megvan-e, ők mainstreamek? Nem, de viszont olyan népszerűek voltak a 2000-es években, hogy nem tudod megkerülni őket. És akkor ilyenkor az a kérdés, hogy tudod, hogy akkor mainstream az most ilyen egzisztenciális, gazdasági, művészeti, vagy milyen kifejezés. Én azt gondolnám, hogy ez a korosztály a mostani fiataloknak már nincs ilyen kérdés a fejében, hogy mainstream, nem mainstream, stb. Most már lehet popzenét szeretni, ugye? Hát én is emlékszem arra még a 20. században azért aki adott magára ez valamit.
Ez nagyon keményeg, te is emlékszel a 20. századra.
Igen. De hogy, hát ugye popzenét nem volt divat szeretni.
Igen.
Ugyebár. És most meg azért az van, ki volt, aki a Billie Eilishről mondott ilyen nagyon szép dolgokat, nem talán Dave Grohl volt, hogy meg a Taylor Swiftről, hogy azért régebben ezek a zenészek egy Madonnát, vagy egy hasonló előadót azért nem azt mondom, hogy köpködtek, de azért úgy távol maradtak. Most már mindenki elismeri, hogy a popzene is lehet szerintem minőségi is. Egyébként minőségibb is lett egyébként a mainstream popzene szerintem, ahhoz képest mik mentek a 80-as, 90-es években.
Igen, meg mondjuk abban az értelemben is azért megváltozott szerintem ez a mainstream fogalom, hogy és mondjuk ez is egy izgalmas téma szerintem a Carson Coma kapcsán, hogy ennek mi a műfaja, tehát ez a Carson Coma rockzene, mert szerintem igen, meg a saját definíciójuk szerint igen, de közben a rockzene ugye egy ilyen nagyon nyúlós fogalom, iszonyú sok mindenre használták, tehát az Imagine Dragons az rockzene, végül is, igen, de közben meg mégsem, de hogy mondjuk a rockzene, tehát ez, amit mondasz, hogy ugye a rockzene felől nézve a pop az guzmis, az nem oké, ez egyfelől igaz, és ezt én is emlékszem, átéltem, hát én rocker voltam a 80-as évek végén, 90-es évek elején, de mondjuk, érted, a 92-ben a Guns N' Roses töltötte meg a világ összes stadionját.
Metallica is volt mainstream maga.
Így van, és akkor ez már mainstream, tehát hogy ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy a rockzene, a rockzenének ugye ez a fajta ilyen establishmenttel szembeni, meg az iparral szembeni ellenérzése, az tulajdonképpen csak addig tart, amíg ők nem válnak ennek a részévé.
Abszolút.
És ugye azt hiszem, hogy az egészben az a paradox, és ezzel szerintem minden, tehát valószínűleg ezzel a Carson Comának is szembe kell, vagy kellett, vagy fog kelleni nézni, hogy, hogy én értem azt, hogy a Frida Kahlo az jó, és a Rivera az meg nem jó, tehát hogy a művészet, és hogy aki eladja a lelkét, és a... Hogy van, hogy a, most nem emlékszem erre a sorra, az X-faktor, a faszom se lesz, igen, az X-faktorban zsűri, tehát hogy abszolút értem az üzenetet, meg azonosulok vele, de közben meg mégiscsak arról van szó, hogy a rajongók is azt szeretnék, meg ők is azt szeretnék, hogy sikeresek legyenek. A siker az az, hogy megtöltök egy MVM dómot, az azt jelenti, hogy marha sok pénzt be fog folyni a zenekarnak, amiből ők aztán jól élnek, tudnak új lemezt csinálni, még nagyobb helyekre menni, szóval hogy, tehát hogy azért ez paradox módon hozzátartozik ehhez az egész műfajhoz.
Ugye beszélgettünk arról, hogy az ember mit vár egy koncerten, a zenekartól, ami megvette a jegyét, és mi is beszélgettünk arról, meg te is írtál annak idén két éve arról, hogy a Carson Coma első lemeze, ugye a Corduroy Club, 19-ben jelent meg. Ugye itt egy dalon kívül csak angol nyelvű számok szerepelnek, és annak idén a cikkedben is így, ha nem is panaszkodtál rá, de így jelezted, hogy azért, hogy nem játszanak erről a lemezről számokat. Pedig én úgy tudom, hogy te nagyon szereted ezeket a számokat. Én kevésbé, mert én ahogy öregszem, egyre inkább háklis vagyok az angol éneklő magyar zenekaroknak a nagy részére, mert valahogy nem tudok úgy kapcsolni hozzá, mint egy jó magyar dalszöveghez.
Bár egy olasz származású magyar énekes énekel angolul, az különösen izgalmas.
És te erről a lemezről elhoztad a Song About My Grandma című számot. Miért ezt a számot választottad az első lemezről?
Amikor a Carson Comát megismertem, akkor ugye én is így rákerestem, hogy miket csináltak, és engem borzasztóan megfogott ez az első lemez. Igaziból azért, mert nagyon jók a számok, tehát hogy ugye ha nagyon vicces a klipje ennek, ez volt az első klipjük, a Song About My Grandmához csináltak ezt a Jó barátok ilyen paródiát, ami hát szerintem sokkal kevésbé jó, mint maga a zene, meg hát nagyon cukik, iszonyatosan fiatalok.
Mi a Familia Kft. Feeling inkább?
Lehet, igen, de közben ez is benne van, mert ugye ezzel játszanak, ezzel a retro feelinggel, de hogy ami nekem érdekes, hogy ugye semmi eredeti nincs ebben a zenében, de eszméletlen jó. Tehát, hogy nagyon jól össze van rakva, tökéletesek ezek a vokálok, ahogy egymásra jönnek a részek. Tehát, hogyha én visszagondolok arra, ugye én is csináltam gimnáziumi zenekart, és szerintem nagyon sokan vagyunk, vagy vannak, nem tudom, te csináltál a gimnáziumi zenekart.
Próbálkoztam, mert nem volt túl sok értelme.
Tehát, hogy ugye az ember azt gondolja a gimnáziumban, hogy iszonyú tehetséges és marha jó számokat ír, és a Carson Coma abban különbözik szerintem ezektől a korai Carson Coma, ezektől a gimnáziumi zenekaroktól, hogy ők tényleg jó számokat írnak. És az egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy mit csinál az ember egy olyan zenével, mondjuk ezzel a számmal, ami pont úgy szól, mint egy, vagy majdnem pontosan úgy szól, mint egy 60-as évekbeli ilyen hemondorgonás, kicsit ilyen pszichedelikus rock világ, tehát ez a... Nem tudom, de biztos sokkal több ilyen zenét ismersz, nem tudom, a Doors-tól, a Zombies-ig, és a mit tudom én, szóval mindenféle neveket lehetne itt mondani, meg ők is interjúban elmondják, hogy ki mindenki hatott rájuk. De hogy ami ugye nagyon érdekes kérdés, hogy elvárjuk-e egy zenekartól, hogy eredeti legyen. Tehát én, amikor ma hallgatok zenét, akkor ugye megállás nélkül, hol ha igazi 60-as évek zenét hallgatok, hol igazi mai zenét hallgatok, és akkor mi van, amikor bejön ebbe egy olyan szám, ami ugye mai, de olyan, mintha 60-as években lenne, akkor én ezt kidobom a kukába, mert olyan, mint, pedig az igazi olyan számokat nem dobom ki a kukába. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy szerintem ezeknek a streaming szolgáltatóknak köszönhetően, és annak köszönhetően, hogy minden zene, amit valaha írtak, az hozzáférhető, és ezeket az algoritmus nekem folyamatosan fel is kínálja, ezzel így teljesen összekavarodnak ezek az idősíkok a popzene történetében is, és egyébként ilyen szempontból tényleg ugyanaz zajlik le, ami egy sok-sok a popzene történetének különböző rétegeiben megfigyelhető, hogy ami a klasszikus zenében. Tehát, hogy ott is megfigyelhető ez, hogy egy ideig mindenki csak kvázi kortárs zenét játszik, és ez szerintem a popzenében ugyanez volt, hogy az 50-es években, nem tudom, a rock and roll ment, és akkor a 60-as évektől elindul a rock, meg a funk, meg a nem tudom, és akkor a 70-es, 80-as években a diszkó, meg az elektro, meg a nem tudom micsoda, És akkor egyszer csak elkezd így ilyen nagyon reflektáltá válni a popzene, elkezd a saját történetére is reflektálni, és akkor ettől elindul egy ilyen furcsa, ilyen időhurokba, így a saját farkába harap a popzene, és akkor viszont már engem igaziból azt hallom, hogy ez egy jó szám.
Ez kicsit olyan, hogy az egész TikTok jelenség is ilyen, hogy amikor néztük a top 50-es listát, én is néztem a amerikai top 50-es Spotify listát, és néztem azt, hogy Natasha Bedingfieldnek egy 20 éves száma bepörgött, egy régi Arctic Monkeys szám bepörgött, hogy ez aztán azt jelenti, amit te is mondasz, hogy az algoritmikus zeneajánlás, meg a TikTok miatt ténylegesen az van, hogy a régi, meg az új zene az ugyanúgy egymás mellett tud felbukkani, eltűnni. És nekem az az érzésem, hogy amit mondtál, hogy vágyom-e mindig újra, meg valami úttörőre? Nyilván igen, mert az a zenekedvelőknek mindig az a cél, hogy azért valami olyat halljanak, hogy még sose hallottak.
Viszont, hát le kell lomboznom őket, mert nekem az a tapasztalatom, hogy nincs igaziból új.
Így van. Igazából a jó dal a lényeg. Nekem mindig ez van, hogy persze van az a hozzáállás, hogy valaki instrumentálisabb zenéket szeret, vagy kísérletezősebbek. Nekem mindig az van, hogy totál nem érdekel, hogy valami egy koppintás az 50-es éveknek, vagy a 60-as éveknek, vagy a 70-es éveknek. Ha a dal jó, mint hogy itt ténylegesen jó, akkor senki nem fog azzal jönni, hogy de hát ez már eljátszotta valaki más. Hiszen igazából tudod, mindig az a vége, ezt jobban tudod, mint én, hogy ha nagyon lebontjuk a popzenét, akkor úgyis el fogunk jutni valahova az első fekete blues zenészig. És mindig az a vége, hogy persze, de...
Meg négy akkord, amit mindenki használ.
Ezt mondom, hogy a végén mindig ideig jutunk el, szóval ilyen szempontból szerintem nem azt mondom, hogy értelmetlen a felvetéshez, hanem pont az a lényeg, hogy mindig oda fogunk kijutni, hogy hát igazából négy akkorból jön
de
minden.
De közben meg nagyon sok ember van, ahogy mondtad, hogy aki várja az újdonságot, nagyon sok szerzői jogász figyel arra, meg menedzsmentek ügyelnek arra, hogy akkor most tényleg a Marvin Gaye-től lopott-e az Ed Sheeran, és akkor ebből én szerintem teljesen értelmetlen perek mennek, mert hát tehát, hogy ezeknek a zenéknek pontosan az a lényege, hogy itt van négy, vagy nem négy, hatalmanak, 66 fiatal, akik iszonyú intenzíven adják nekem azt az élményt, amit a szüleim, nagyszüleim kaphattak annó. És persze, ha megpiszkáljuk, valószínűleg nem pont ugyanolyan, de azért tényleg mondjuk ez a Corduroy Club lemeznek a nagy része, az szerintem egy, tehát, hogy engem megdöbb, tehát mondjuk különösen, ha a klipet nézem, hogy Jézus Máriám, ezek a gyerekek ilyen jó zenét csinálnak, tehát hogy még ez is, tehát hogy valahogy ez még hozzátesz.
Ezt akartam mondani, hogy ez tök fontos, azért tudod, hogy most nyilván az emberek rákattalhatnak 70-es évekbeli zenékre, mert éppen az a menő a TikTokon, de ők már nem fognak új számokat csinálni, a rajongás nem tud kialakulni, mert tudod, hát 70-es emberek már nem annyira aktívak általában zeneileg. De hogyha mondjuk nekem ez a zene tetszik,
és van, fiatal, Stones-t.
Igen, és van egy fiatal zenekar, aki hasonlót játszik, ott viszont megvan az érzés, hogy na, ők viszont még jönnek koncertezni, jönnek új lemezekkel, szóval egy kicsit ez is közre játszik szerintem, hogy ezért is érzem azt, hogy most már belefér, ha valaki nem az, hogy máshol, de hogy omás, mondjuk hívjuk omásnak, nem?
Igen, és egyébként, és ez nagyon nehéz meghúzni ezt a határt, hogy mi az omás, vagy az allúzió, és mi az, amikor ez már lopásnak minősül, mert mondjuk pont a Song About My Grandma-nak a refrényében az a négy akkord, ez millió számban benne van. Marha jól jönnek egymás után, és akkor ami a verzében van, egy szál kis gizmol akkord, és akkor elindul a basszus lefelé, ez is egy teljesen sablon, de marha jól működik, ezért használják sokan. És szerintem még egy dolog benne van, amitől vonzó tud lenni egy ilyen stílusnak a remake-je, hogy azért ugye ez is egy olyan, tehát az is egy ilyen új jelenség a pop meg rockzene történetében, hogy ezek az emberek megöregedtek. Tehát, hogy ma itt van körülöttünk, és a Rolling Stones kijön egy albummal, és a Guns N' Roses turnézik, és az AC/DC, és az ember nem is érti, és nem is nagyon tudod hova tenni, hogy fogadd ez Iggy Pop.
Igen.
Tehát, hogy itt most tulajdonképpen mi van? Tehát, hogy ha egy ilyen vén öregember játszik valahogy 60-as, 70-es évekbeli zenéket, azt mondjuk, hogy oké, az autentikus, de amikor ugyanezt csinálják 20 éves gyerekek, az meg nem oké, pedig sokkal intenzívebb, és tulajdonképpen sokkal inkább visszaadja azt az eredeti élményt, mert hát ez azért mégiscsak a fiatalság.
Ez egy hangzás, hogy bizonyos hangzásokkal szerintem azonosítunk bizonyos előadókat, meg zenészeket, és valószínűleg ez lett, nem tudom, Greta Van Fleet zenekar megvan-e neked?
Nincs.
Ők ilyen egy az egyben Led Zeppelin játszanak, és rohadt utálja őket nagyon sok ember, mert annyira Led Zeppelin az ének az egész, hogy így nem tudok én is elvonakoztatni attól, hogy srácok, hát ezeket a John Bonham már ledobolta, meg ezeket a Robert Plant már énekelte, hogy azért én értem, hogy újra elő lehet hozni ilyen dolgokat, de akkor kell hozzá egy sajátos íz. Nekem például a Måneskin-nél is pont ez a bajom egy kicsit, hogy ott azt érzem, hogy az imidzsen kívül semmi más újító nincsen bennük, mert olyan témákat játszanak, amiket már egymilliószor eljátszott mindenki, és nem adnak hozzá semmit ahhoz a zsánerhez. A Carson Comaiknál, és egyébként ebbe a dalba, amit hoztál, ami viszont feltűnt, hogy már ebbe a dalba is megvan az az icipici dolog, ami miatt szerintem ők mindig extrák. Ahogy kezdődik a szám, és ez a háttérvokal, az hogy minden dal, amit én hoztam, abban van egy ilyen pici extra kis hang. Hogy nem csak az van, hogy a gitársáv, az éneksáv, a basszussáv, meg a dobsáv, hanem mindig van még egy kicsi plusz hozzá. Egy tapsolás, egy fütyülés, egy háttérvokál, ami...
Pont jó helyre tett Hammond orgona, igen.
Így van, és hogy itt is ezt már itt ki lehet hallani nagyon, nagyon korán. És én is hoztam olyan zenét, ahol például ez tökre hallatszódik. Rátérünk, hogy én mit hoztam a...
Térjünk rá.
A Lesz, ami lesz 2020-as lemezről. Ez a legjobb verzió című szám. Annyi háttér, hogy a én drága cimborám Nóvé Soma mondta egyszer ezt nekem, akkor nálam voltunk, hogy fú, figyelj, hallgass meg ezt a számot, hogy ez szerintem egyik legjobb magyar dalszöveg, amit hallott. És tényleg az benne az érdekes, hogy a maga a zene, az pofon egyszerű, baromi, és majd hallani fogod, szerintem tudod, melyik dalról van szó. Viszont valahogy mégis annyira a refrénje, a témaválasztása, hogy itt érzem ebbe a dalba, hogy ez fiataloktól szól, fiatalokról szól, de nem csak fiataloknak szól. És hogy olyan dolgot dolgoz fel tök jó ízléssel, ami szerintem mindenkit érint az online nyomás, a kommentelők, a tanárok, akik nem értenek meg. Szóval, hogy a meg nem értettségnek az elviseléséről szól egy kicsit, és szerintem ez egy zseniális, de ebbe is lesz egy olyan rész, ami szerintem ilyen klasszikusan Carson Comás. Az a bom-bom-bom a háttérben, azt hallottad, hogy ezek a kis plusz kis hangok, meg aztán a fütyülés, és ez egy tök egyszerű tábortüzes dal, szerintem.
Tök egyszerű tábortüzes dal, de azért az is egy érdekes dolog, hogy és ez nem csak a Carson Comára jellemző, hanem szerintem általában a mai popzenére, ugye nekem van ez a Dalszerelő Műhely nevű előadássorozatom, ahol mindig egy számot elemzek, és most már nem tudom, 14 mai popszámban elég mélyen beleástam magam, mert én mindig 90 percen keresztül beszélek egy 3 perces dalról, és nagyon érdekes látni azt, hogy mennyivel gazdagabbak az akkordok, amiket használnak. Tehát ezek nem sima tábortüzes akkordok. Egy részük igen, de hogy itt vannak ilyen, ez a major 7-es akkord, ami szerintem a 90-es évek elején egyszer nem merült föl egy ilyen típusú zenekarnak az eszköztárába, valahogy nem volt. Ez a jazzben az ott van, oké, meg nem tudom, a soul zenében. És ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy mainstream popban olyan harmóniák vannak benne, nagyon finoman, nem is biztos, hogy így rögtön kiugrik, amiket azelőtt szerintem egy másik, tényleg ilyen jazz, vagy szóval ennek a határvidékén járó műfajokban használtak. És egyébként ezt én is nagyon szeretem, ezt a számot, és emlékszem, hogy azon a 2022-es Nagy Budapest Parkos koncerten egy ponton belépett a zenekar, ez az utolsó számok volt, azt hiszem, vagy a visszatapsolás előtti utolsó szám, és annak volt egy ilyen őrületes nagy ereje, hogy az ember ugye azt hallotta, szóval, hogy ezt tudtuk, hogy ez egy ilyen gitárkíséretes kis énekes szám.
És egy együtt éneklő szám, együtt éneklő szám,
és aztán egyszer csak belép a zenekar, és ott is szerintem pont ez a csodálatos, hogy kaptunk valami olyat, ami nincs rajta a lemezen, és ennek is volt egy ilyen nagyon, nagyon felemelő érzete, de hogy nekem, én például ezt is nagyon szeretem, hogy igen, tényleg szépek a szövegek, és ugye azért ezt nyilatkozták is, hogy amikor a Corduroy Club után, ugye 2020-ban kihozták a Lesz, ami lesz, amiről ez a szám is, amin ez a szám is szerepel, az ugye egy rettenetes év volt, hát a Covid éve, akkor mindenki bezárta magát, és mégis ez a lemez valahogy őket így berobbantotta, de hogy ők meglépték azt, hogy ugye ez a gimis elképzelés, hogy jó, hát jó magyar dalszöveget marha nehéz írni, úgyhogy angolul meg úgy elmegy bármi, meg úgy se értik, meg nem tudom, és hogy meg tudták lépni ezt, hogy tényleg a dalszövegeik, nem mondom, hogy mindegyik minden lemezen, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép, nagyon jók a rímek, nagyon jók a képek.
Az üzenet, nekem az üzenet tetszik a legjobban, tudod, mert hogy azért a szenvedő művésznek a esztétikája, hogy szenvedésből könnyű, szenvedésből én azt tippelem, hogy könnyebb dalt írni, mint egy ilyen pozitív, ugye ez egy pozitív dal, ez arról szól, hogy szeresd önmagad, hogy te vagy a legjobb verziója önmagadnak, nincs olyan, hogy Tehát ez szerintem pont egy ilyen covidos időszakban egy ilyen fiatal zenekartól, akinek fiatal rajongói vannak, akik valószínűleg szarul érezték magukat a covid alatt, és meg általában is...
Én is szarul éreztem magam, de általában, nem kell fiatalnak.
Mert a mai tinédzserek általában is sokkal szarabban érzik magukat, mint szerintem mi tinédzserként. Nekem ez volt, ami nagyon tetszett, hogy ennek van egy tök fontos társadalmi üzenete is, ami fel van húzva egy tök egyszerűnek tűnő egy gitáros dalra, ami sokkal bonyolultabb, mint gondolnánk, hogy te is mondtad. Nekem nem tűnt fel ez a gitár téma.
De egyébként a másik, ami szerintem amit én nagyon szeretek a Carson Kómában, az az, hogy nagyon dallamosak a számok. Tehát, hogy tényleg klasszikus értelembe vett dallamok vannak, mert azért nagyon sok olyan kifejezetten jó popzene van ma is, ahol egy ilyen nagyon egyszerű kis dallamsémákon megy a szöveg. Tehát mit tudom én nagyon szeretem a Csak neked kislányt, szerintem az egy nagyon jó zenekar, nagyon jó szövegek, nagyon jó atmoszférája van, de ha összevetem a dallamaikat a Carson Kóma dallamaival, akkor ott azt érzem, hogy ez egy sokkal, sokkal jobban...
Popposabb a Carson Kóma, szerintem ezt ki lehet mondani.
Lehet, hogy ez a kifejezése, vagy egyszerűen csak azt mondjuk, hogy dallamosabb. És egyébként én most jött ki ugye legutóbb a Fekete Giorgio által összerakott playlist, ami nálatokra jönnek ezek a playlistek, amik iszonyú érdekesek, mondjuk nekem, aki nem csak hallgatom őket, hanem érdekel, hogy miből mi lesz. Hogy ezekből a playlistekből hogy lehet összerakni, és ugye a Giorgio csupa ilyen...
Olasz táncdalénekes küldött.
Olasz táncdalénekes 60-as, 70-es évek, borzasztó boldoggá tette a feleségemet, úgyhogy ezért innen is üdvözlöm, és köszönöm szépen, aki olasz gimibe járt, és imádja ezeket a dalokat. De hogy ugye ennek a típusú olasz, meg általában minden olasz zenének a barokkotól kezdve, hát az olasz nyelv maga is énekel, dallamos. És hogy szerintem nagyon lehet érezni a Carson Kóma dalokban ezt, hogy ez a most lehet, hogy ezt nem úgy kell, hogy olasz dallamosság, de mégiscsak mondjuk, ha mondjuk a Carson Kóma egy klasszikus zene lenne, és én írnék róla egy szemináriumi dolgozatot, akkor valószínűleg belekeverném azt, hogy itt egy olasz származású énekes a frontember, vagy most már az egyik frontember, aki kvázi ezt hozza magával,
szóval,
ezt a kultúrát.
Szóval a Giorgio olaszsága azt szerintem egyébként zene technikailag is tetten érhető a Carson Kómán.
Hát abban...
Énekében azt mondod?
Igen, tehát abban, hogy meglepően dallamosak a számok. És lehet, hogy ő belül egy rocker, de közben mégiscsak ott van ez, ahogy ő ugye írta is a kommentbe, hogy ez az öltönyös, a virág kikandikál a mellén zsebéből.
Hát a kordagyurizás.
Igen, és tulajdonképpen a kordagyurizás.
Van is közös számok.
És így van, és egyébként ez egy nagyon érdekes, ez is egy érdekes jelenség, hogy ugye ez a retro hullám, hát én emlékszem arra, hogy már a 90-es évek, nem 2000-es években a Szigeten már iszonyatosan ment ez a bulizzunk ilyen retro számokra, és akkor ott
Ukrin Benedek,
pontos, hát valami, és ugye azok rettenetesek voltak, mert mondjuk a korda az tényleg egy zenei jelenség, és nagyon érdekes, hogy ez a fajta nosztalgia, meg ez a fajta retro hullám, amiben egyszerre van benne az, hogy nagyon jó így visszaemlékezni erre a korszakra, de azért így mosolygunk, röhögünk, nem vesszük teljesen komolyan, mert ugye azért ennek van, tehát mondjuk a Szigeten azért ott ez elég durva.
Az egy trash dolog volt, mondjuk
azoknak, igen. Akik így, szóval hogy ez azért nem volt minden ízében szép, de a Carson Kómának ugye az egész imidzse egy kicsit arra épül, hogy ez a Trabant, a lepukkant tornacipő, ez a balatoni kemping a rendszerváltás utáni időkből, vagy akár megelőző időkből az apukának megtalálja nem tudom milyen pepsi-kólás sörnyitóját, és akkor szóval, hogy ezt a világot valahogy visszahozza, ami nyilván egy bizonyos értelemben tehát abban a szempontból egy hamis nosztalgia, és senki nem akar szerintem a Carson Kóma tagjai közül tényleg visszamenni a Kádár korszakba, mert hát pontosan a mostani Kádár korszakkal szemben határozzák meg magukat az utóbbi, legutóbbi számaikban. De mégiscsak ennek van egy ilyen nagyon érdekes jelenség, ez egy nagyon érdekes jelenség, ami ugye rávilágít arra, hogy jó, akkor az ember hallgat Korda Gyuri bácsit, és...
Akinek be is robbant ugye a reptér a TikTokon megint. Én pont mondtam is valakinek, hogy megint pedig a Korda Gyuri, hát ez ilyen 10-15 évente újra felhozzák, és újra elkezdik őt hallgatni.
Igen,
a magyarok.
És én ugye ilyen klasszikus rockerként abban nőtte fel, hogy hát a popzene az rettenet, de hát ez meg aztán a rettenet rettenete. És ha most mai füllel meghallgatom, akkor kiderül, hogy ezek nagyon-nagyon jól megírt számok. Tehát ezek hihetetlen profin összerakott dalok, és ez ugye ennek azért volt már egy előző hullámát, amikor a Qualitons a Kovács Katival csinált számokat, és ha tényleg meghallgatod, nem tudom, a Kovács Katit, mondjuk a Szabó Gábor gitárossal, hogy szóval az egészen elképesztő, az szerintem a korabeli nemzetközi popzenének is ilyen élvonal.
Szabó Gábor mondjuk az egyik legismertebb magyar gitáros egyébként, szóval hogy az, ő neki volt is komoly
nemzetközi. Kultikus figura,
igen. Így van.
Na jó, de érted, ott a Kovács Kati mellett ott áll Szabó Gábor, meg a Pege Aladár, meg szóval, hogy milyen, tehát a top jazzzenészek játszanak a háttérben. És szerintem ezek a különlegesebb akkordok, ezek lehet, hogy ide is visszavezethetőek, hogy azok a számok, azok ugye komoly, nem tudom én, jazzzenészek, vagy akár klasszikus végzettségű zenészek írták ezeket a számokat a nagy énekesnőknek, vagy énekeseknek akkoriban, és ez a dallamosság keveredik szerintem az olasz táncdal énekeseknek a dallamosságával, meg mindazzal a sok-sok hatással, a rocktól a jazzig, ami a Carson Coma tagjait meghatározza.
Most térjünk rá a digitális analóg lemezre, ami 22-es, ahol szerintem ezt az ilyen retronosztalgiát kezdik a srácok kicsit elhagyni. Szóval itt lehet azt érezni, hogy tök érdekes, hogy nekem nagy elméletem arról, hogy a magyar könnyűzene azért tök fura, mert nyugaton mindig úgy van, hogy általában az első lemez az, ami egy zenekarnak meghatározza majdnem a teljes pályáját. Még Magyarországon egy csomószor azt érzem, hogy rengeteg zenekar ilyen 2-3-4 lemez körül kezd el összerakni az ő magnum opuszát, ami tényleg hangzásban, mindenben tökéletes, és a Carson Comanál is pont azt érzem, hogy ők lemezről lemezre lettek egyre jobbak. Nekem például a tavalyi lemezük a kedvencem, és az a legjobb lemezük szerintem. És a digitális analógnál éreztem azt először, hogy na, ez most már több, mint egy ilyen angol szóval éve gimmick, hogy cukis, sulis fiúk retróznak, ugye a korábbi lemeze, ugye pont a Lesz, ami leszen, ugye vannak is úgy kevert számok, amik úgy vannak keverve, mintha régiek lennének, tudod, a Én még sohasem is kicsit ilyen, meg a Hobbi hajótól is kicsit ilyen.
Meg ott azért picit szerintem túltolták néha az énekhangnak a torzítását.
Szerintem azt megbánták nekem, az a tippem. Igen, szerintem is túltolták, és egy tök jó dalokat tettek hallgathatóan nekem Spotify-n, mert a Hobbi hajótól egy baromi jó szám szerintem, de egyszerűen annyira furán szól, hogy nem szeretem hallgatni felvételről. De amit te hoztál a digitális analógról, az a Pók, ami szerintem szintén egy elképesztően fontos dal a zenekar életművében. Honnan hallgassuk?
Hallgathatjuk az elejétől, mert már az elején is van egy csomó izgalmas dolog.
Nekem a mániám ezzel a dal a kapcsolatban, hogy effektíve a Harry Potter filmeknek a zenéje, az eleje, az a nem tudom milyen hangszer, az egy...
Hát ezt én sem tudom, hogy milyen hangszer egy ilyen... Mi ez?
Egy Glockenspiel feelingje van egy picit, nem?
Igen, nem pontosan ugyanúgy szól, mint a Harry Potter, mert ezt én is, amikor ezt a dalt elemzem, akkor beszoktam játszani, mert ráadásul még a hang nem is ugyanaz, mint a Harry Potter fő téma, tehát émolban van ez is, és ugyanaz a dallamnak az eleje, az pont hangról hangra ugyanaz, a metrum az kicsit más, de hogy például tehát ennek a dalnak az elejében szerintem az borzasztóan érdekes, hogy ugye azért, ha egy zenekarról beszélünk, akkor szerintem nagyon fontos látni, hogy ugye itt mindenki nagyon intenzíven belerakja a sajátját a végtermékbe. Tehát nyilván van ennek a dalnak egy szerzője, aki kitalálja az akkordmenetet, a dallamot, szöveget. De hogy például ez a dallam a legelején, ez a basszus téma, mert hogy ugye van 4 akkordunk, abban ráadásul van egy szűkített akkord, ami egy nagy csoda, hogy szűkített akkordot nem szoktak popzán. Van rá példa, de nagyon ritka. Ez, hogy itt is van egy ilyen, szerintem egy fokkal gazdagabb harmónia világa a számnak, mint egy átlag popszámnak, de mégiscsak van 4 akkord, és a basszusgitárosnak az a feladata, hogy egy gimis basszusgitáros az megfogja az alaphangot, és akkor bum, és a következők nagyon így bum. És itt meg van egy elképesztően dallamos basszus téma, amit annyira dallamos, hogy azt fölrakják erre a csengetyűszerű hangzásra, amitől tényleg lesz az egésznek egy ilyen Harry Potteres, vagy kicsit ilyen misztikus, vagy nyomasztó atmoszférája. De a másik dolog most túl a dalnak a jelentésén, szövegén, hogy itt ez tényleg szerintem egy nagyon szép kiállás, hát van, aki ezt nem tudom, túl didaktikusnak
az
tartja.
Az első magyar popzenei kiállás az egynemű párok témája mellett.
Igen, hát a Peti és én az egy másik Carson Coma szám, amit értelmezhetünk így is, de ez ugye teljesen egyértelműen erről szól, és én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon bátor dolog. Én ugye sokszor ezeket a dalszerelő műveket szoktunk gimis csoportoknak is tartani, és nagyon érdekes, hogy hogy nem mindenki jön rá rögtön. Tehát az rögtön lejön, hogy itt a kirekesztéssel szemben, meg az elfogadásról szól a dal, de hogy ez kifejezetten az LMBTQ közösségről szólna, azt egy picit meg kell fejteni. Igen. Ami szerintem nem baj, tehát pont akkor jó egy dalszöveg, hogyha nem direkt, hanem meg lehet fejteni, hogy mi ez az Ádám és Éva, nem Ádám és Béla.
Igen.
Meg az otthon a négy fal között, úgyhogy ha valaki nem olvas, nem tudom, szélsőjobboldali sajtót, akkor nem tudja, hogy ezt ugye ők szokták mondani, hogy jó, nekem semmi bajom a melegekkel, amíg otthon a négy fal között csinálják. Tehát, hogy ehhez nyilván kell egy ilyen politikai kontextus, hogy az ember ezt valamennyire értse. De hogy visszatérve a zenére, amit mondjuk itt, akár ebben az első verszak utánig tartó szakaszban az ember hall, hogy oké, vannak elég izgalmas akkordok, nem nagyon különlegesek, de tökéletesen működnek, de hogy ez is, amiről beszéltünk, hogy még akkor is, amikor adott esetben sablonos harmóniákat használnak, mondjuk az első lemezen, de hogy ott van nagyon szuperül odarakva a vokál, meg egy csomó finomság, hogy itt is ilyen, mit tudom én, bejön 4 plusz cintányér ütés, amit nyilatkoztak is, hogy azt egy Gorillaz számból vették át, és akkor ez tulajdonképpen egy allúzió, most 4 cintányér ütés nincs levétve.
A Clint Eastwood című dalból vehették.
Így van, a Clint Eastwood című dalból, és ugyanúgy egy ilyen mindig a megadott pillanatban jön egy ilyen formai ponton, de hogy elképesztő ügyesen építik fel a dalt abban az értelemben, hogy mikor húzzák le az energiaszintet, mikor tolják föl. Tehát például itt a refrén végén, amikor állj.
Ah, és leáll minden, ezt akartam pont mondani, hogy szerintem a másik erősség az ennek annak tényleg ez a drámai hatás, hogy szerintem ők azért nyúlnak túl egy sima rockzenekarnak a szintjén, mert hogy amit az elején is mondtam neked, hogy szerintem ők egy kicsit ilyen drámai szinten is kezelik a saját zenéket, hogy kikacsintás, hogy van egy hatásszünetek, tudod, hogy amit te is mondtál, hogy leállás, aztán belekezdenek, ugye itt is van olyan, hogy a Giorgio is valahol üvöltve énekel, valahol meg ilyen nagyon fájdalmasan szól, hogy igen. Nem tudom, hogy ki tehet erről, de hogy kicsit ilyen filmszerű érzésem van egy csomószor számaiknál.
Igen, abszolút, és hogy közben meg ugye ez se egy nagyon eredeti dolog, hát az MC Hammernek most nem fog eszembe. You can touch this-ba van egy ilyen, hogy megy a szám, és akkor egyszer csak, hogy stop, hammer time, és ott így stop, és megáll
minden. Így van.
És a Beyoncé, millió példát lehet erre hozni, de ha az ember egy ilyen ötletet a megfelelő helyen használ, és jól, akkor ez borzasztó hatásos. Tehát ez is olyasmi, hogy ha megkapargatjuk, akkor ez nem egy nagyon eredeti gesztus, de mondjuk ebben a típusú rockzenei világban valószínűleg viszonylag ritka. És szerintem pontosan ez a titok, hogy amit lehet is tudni, nyilatkoznak is róla, meg szerintem hallani is lehet, hogy ők rendesen sokat dolgoznak a dalokon. És a dolgozás az ugye nem azt jelenti, tehát lehet, hogy maga az ötlet gyorsan jön, nem tudom, a Giorgio vagy a Héra Barna kitalál 3 akkordot, és megvan az alapötlet, hanem hogy lesz ebből szám? Tehát hova teszem be azt a 4 plusz cintányért? Hol halkítom le? Hol áll meg? Ott a basszus mit csinál? Ott, tehát hogy ez a fajta molyolás, ami meg szerintem érdekes módon ebből az otthon laptopon dolgozós kultúrából tud átszüremkedni a rockzenébe is. Ez nagyon-nagyon jót tesz ezeknek a számoknak, meg a zenéknek. És hát én emlékszem, hogy hát ugye, hogy születik egy, nekem is volt gimnáziumi rockzenekarom, és akkor tényleg az volt, hogy nem tudom, Batiz Csaba osztálytársam, legjobb barátom, hozta az ötletet, és jött a Szabó Gyuri, aki már nem volt osztálytársunk, áltisibe jártunk, így jött a basszusgitár, jó, kitaláltam egy tök jó basszus témát. És tulajdonképpen annyi volt, hogy hozta az ötletet, egymás mellé raktuk, és kész.
Így van.
De az, hogy itt az ötlet beérkezése után még mi minden történik ebben a boszorkány konyhában, és ennek egyébként hát ezt nyilatkozzák is, meg már nem is tudom, melyikük mondta, hogy ugye hát a kumbálint, a billentyűs, tehát azért mindenki több hangszerrel játszik, de még alapvetően, aki ugye a billentyűknél ül, a kumbálint, aki a Zeneakadémia elektronikus zeneszerzés szakán is végzett, ugye ő az, aki egy ilyen mastermindként ott van, és valamelyikük nyilatkozta egy interjúban, hogy ő a Carson Coma Presser picie. Szóval, hogy én azt képzelem, de lehet, hogy nem így van, hogy ebben azért ő neki nagyon nagy szerepe van, hogy itt tulajdonképpen a sok nagyon tehetséges, ösztönös zenész mellett van valaki, aki tudja is, hogy a dolgok hogy működnek, ráadásul az összes, ugye, mint elektronikus zeneszerző.
Hát egy produceri hozzáállásnak hangzik ez egy kicsit, hogy ugyan amikor egy Mark Ronson vagy egy Max Martin azt mondja, hogy itt egy demo, és ő azt mondja, hogy na akkor ide egy kis csilingelés rakunk, oda rakunk egy kis torzítást, és hogy gyakorlatilag amikor egy kész a már torta, és te csak a habot rakod rá, meg egy kicsit kidészíted, de a torta az nyilván ugyanaz, csak egyszerűen még annyi extrát rak hozzá, hogy attól az megkülönböztesse a többi tortától.
Igen. És egyébként, ha visszatérünk a pókra, nekem van még egy nagy örömöm ebben a dalban, az, hogy van benne egy eszméletlen jó gitárszóló. Ami egy másik nagy kérdése szerintem a mai rockzenének, és akkor tegyük idézőjelbe, vagy értsük nagyon tágan azt, hogy rockzene, hogy még a gitáros alapú rockzenéből is kezd kiveszni a gitárszóló.
Tehát,
hogy ez egy nagyon érdekes kérdés. Én az egyik ilyen dalszerelő előadáshoz találtam egy szöveget, ebből szívesen felolvasok egy részt, a New York Times-ban írta egy Neville Ayers nevű szakíró, aki azt mondja, hogy könnyű elutasítani a gitárszólót, mint idejét múlt macsó intézményt. A zúzós szólógitár, ami egykor mindenütt jelenvaló volt a rockzenében, ma már egy letűnt korszak relikviájának érződik. Ez a zenei alapelem már nem feltétlenül tartozik a mainstream rocknak. A rockzene Grammy kategóriákra idén jelölt, ez 2022-es cikk, dalok többségében már egyáltalán nincs gitárszóló, de a forma érzelmi ereje fennmarad. A gitárszóló nem csak a zenei magamutogatás, a fölényes technika, a hencegés terepe, legjobb példái a teljes sebezhetőség pillanatait hordozzák magukban, amikor a játékos kendőzetlenül nyílik meg a hallgatók felé. Szerintem ez egy nagyon szép szöveg.
Igen.
Egyrészt arról, hogy mi a gitárszóló, mert ugye verze-refrén, és akkor hát már tulajdonképpen már nincs más.
Jön a
kéne jöjjön a refrén, de nem jöhet még egyszer, mert unalmas, és akkor ott jön vagy a bridge, vagy a gitárszóló. És egyébként a Carson Cománál is azt lehet érzékelni, hogy egy csomó helyen nincs gitárszóló, ahol 30 évvel ezelőtt lett volna, és ennek valószínűleg egyrészt az az oka, hogy ugye a számok kénytelenek rövidek lenni a streaming törvényszerűségek miatt, és nem fér bele.
Ezzel jutalkozni fogok majd.
De lehet, hogy egész egyszerűen, nem tudom, zenei okai vannak, és azért azt gondolom, hogy ez, amit ez a cikk mond a New York Times-ból, hogy a gitárszóló egy macsó intézmény, ez azért nagyon benne
van. Ezt akartam mondani, hogy szerintem ugye a srácokról, amit el lehet mondani, az, hogy nem egy macsó kisugárzású fiúkról van szó.
Igen, de közben meg nagyon fiúk. Tehát nem van. Arról van szó, hogy ők akkor most itt ilyen, nem tudom én, ilyen kis, ez egy ilyen, valójában egy ilyen fiúruhába öltözött lánybanda volna.
Nem, de a Zsombornak a szólója ebbe a dalba, én is nagyon szeretem ezt a szólót, amikor jöttem ide ma melóba, pont hallgattam, és azon filoztam, hogy olyan szinten vagyok érzékeny a rossz gitárszólókra, hogy elmondani nem bírom. Én szerintem egy felesleges gitárszólót tönkre tud tenni egy komplett dalt. Tényleg tönkre tud tenni, mert egyszerűen, ugye az a baj a sokszor a gitárszólónak, hogy vagy kizökkenti a hallgatót az addigi immerzióból, mert hogy valami tök más dolog történik itt, vagy azt is azon egy csomószor, hogy igen, amit írt a szakíró is, hogy inkább ilyen öncélú magamutogatásnak tűnik egy csomószor a szóló. Itt viszont van egy drámai, dramaturgiai funkciója.
Hát ugye valahogy a megőrülés.
Így van, de az meg a torzítása is az van, hogy ugye a gitárszólónál tényleg az van egy csomószor, hogy na most a gitáros megmutatja, hogy ő mennyire rohadtul képzett technikás arc. És itt nem ezt érzem, itt, ahogy te is mondod, itt azt érzem, hogy ez a gitárszólónak azért van helye ebbe a dalba, egyrésztről, mert a torzítása azért nem az, egy kicsit nem egy klasszikusabb rock torzítás, valahogy így kurva jó torzításra kell akarok kiukadni, hogy...
Igen. Erre nekik van egy saját szavuk, mert ezt a számot azt hiszem a Lil Frak-nak a sávlekötőjében szétszették, és akkor ez a think hang úgy hívják.
De igen, ez a think hangú torzítás nekem nagyon tetszik, és tényleg az benne a lényeg, hogy hozzáad a dal dramaturgiájához. És én azt látom egy csomószor, hogy ma fiatal magyar zenekarok, akik gitárszólókkal jönnek, mondjuk nem egy metal vagy egy ilyen extrémebb műfajba, hanem mondjuk egy ilyen hogy tradicionálisabb rockzenei formációba, ott sokszor azt érzem, igen, hogy nem szolgál más célt a szóló, mint hogy na, akkor most adjunk egy kis teret a szólógitárosnak, hogy elmutassa meg. És arra viszont tényleg nincs szükség, mert akkor meghallgatom a Jimmy Page-et egymillió módjára, hiszen ott meg tényleg az van, hogy ott a 6 perces szám után egy 3 perces szóló, az meg már egy tudod, az meg már annyira túlzás, hogy pont az a jó benne.
De egyébként ez a macsóság a gitárszólónak, ez szerintem egészen gyönyörűen jött ki most az Oscar gálán, az I'm Just Ken című számban, ahol ugye én imádtam ezt a produkciót, hogy Ryan Gosling ezzel a totál flegmaságát, hogy tud valaki flegma lenni, úgyhogy tudja, hogy 50 millióan nézik, de hogy ugye azon a színpadon, ahol ezelőtt 30 évvel még alulöltözött nők vonaglottak, ott vonaglott 50 férfi, és akkor rózsaszínben, és egyszer csak megjelenik minden idők legmacsóbb zenekarának, a Guns N' Rosesnak a gitáros, a Slash, és ott egy gitárszólót először, hogy szerintem ebben benne volt ez a játék, de egyébként nagyon érdekes, mert egy másik New York Times cikk, valamivel későbbi New York Times cikk, meg így fölsorolja, vagy végigveszi, hogy közben meg iszonyú izgalmas utakat jár be a gitárszó, tehát női előadóknál. akiknél ugye ez egy teljesen más szerepet kap, teljesen ilyen új életre kell a gitárszóló, csak hát nyilván a mainstreamben valahogy nagyon más. Hát gondolj bele, hogy a Michael Jackson Beat-ben ugye minden idők egyik legnagyobb gitárszólója ott van, szóval, hogy,
de hogy de akkor ilyen a kor, az egy pont olyan kor volt, ahol a gitárszóló is egy, hogy mondjam, hogy fogalmazzak így, még mindig rengeteg ember szereti Yngwie Malmsteent és Steve Vai-t és Joe Satrianit és gondolja...
Eddie Van Halent.
Igen, és gondolja azt, hogy a zene az akkor jó, hogyha annyira technikás, hogy már nem tudod követni. Ez szerintem teljesen szembe megy a popzene funkciójával egy kicsit. Mert hogy a popzene azért popzene, mert populáris zene, populista a popzene, minél több ember ez akar szólni, egy minél technikásabb gitárszóló, minél kevesebb emberhez szól szerintem, és ez ezért is tűnhet el a gitárszóló szerintem a mainstreamből. Én azt mondanám, hogy ha van még ezt gondolatod, akkor nyugodtan mond, Gergő, térjünk rá akkor a tavalyi 4-es számú lemezre. Én innen két dalt hoztam, mert mind a kettőt nagyon szeretem, és mind a kettőben van egy olyan dolog, ami miatt megkülönbözteti a többitől. Melyikről beszéljünk szerinted, inkább a fantomrezgésről, vagy a Feldobom a követről?
Szerintem a Feldobom a követ az egy pontosabb dal.
Ezt a dalt nagyon sokat lehet elemezni, és fogjuk is, de én azért ezt a tök egyszerű részt hoztam, ami még a gitárszólós témára is rávezethető, hogy itt egy refrén ének nélkül. Hogy egy tök egyszerű torzítás, ami tudod, ez a most ez szinti vagy gitártorzítás, tudod, hogy próbálsz rájönni, de hogy ők például ebben szerintem kifejezetten jók, és a fantomrezgésben is van egy ilyen rész egy kicsit, hogy amiben ők tök ügyesek, az, hogy olyan dallamosak, hogy ezt a dalt, ezt eladják egy olyan refrénnel, amiben nincsen refrén. Mint szövegileg nincsen refrén. Az, hogy egyébként közben a tempó is egyre gyorsabb, és hogy egy lassú számból, hogy lesz egy gyors szám a dal végére, az, hogy egyébként a basszus az elején, ahogy elkezdik a dal, az mennyire iszonyatosan jó, ilyen kvázi ilyen post-punkos szerű basszus. Ez szerintem magasan az egyik legjobb számuk. Még úgy is egyébként, hogy ez a tempó, egyre gyorsuló tempó, rohadt macerás lehet élőben azt játszani.
Hát egyrészt macerás, másrészt szerintem pont ez ettől nagyon jó élőben zenélni a zenekarban, hogy húzzák egymást. Igen, tehát, igen. Hogy ennek van egy ilyen hihetetlen erős kémiája, és hát végül is ugye azért az egész lemez, de hát különösen a Feldobom a követ, ez egy nagyon dühös lemez, ez egy nagyon dühös dal. Tehát ez a fokozódó tempó, ez szerintem gyönyörűen kifejezi azt, amiről itt ez a tehetetlen düh, ami bennük van az egész mai magyar közeggel szemben. És egyébként nekem, engem meglepett ez a lemez, a digitális analóg után. Tehát szerintem a digitális analóg és a lesz, ami lesz, sokkal közelebb van egymáshoz.
Igen.
És azért ugye mondtad, hogy a digitális analóg már kilép ebből a retro hullámból, hát azért ott is van egy csomó, tehát mit tudom én, a vezetői engedély című szám, hát a Bródi Jánosnak van ugye a személyigazolvány című száma 1980-ból, ami ugye ez annak egy ilyen vicces remake-je, de hogy ez az új lemez, ez egy nagyon sokkal egyszerűbbek a számok, sokkal nyersebbek, sokkal az egészben. Szóval, hogy tényleg kicsit az az ember érzése, hogy minthogyha tudatosan levágnák a saját vadhajtásaikat, és hogy nem akarnak bonyolultak lenni, nem akarnak túl kifinomultak lenni, mert hogy amit viszont ki akarnak fejezni, azt nem lehet másképp, csak dühösen. És ilyen értelemben szerintem ez egy sokkal inkább rockzenei lemez, mint bármelyik eddig. Mondjuk ebbe is van egy ilyen furcsa kakukktojás.
Doktor. Abszolút, igen, hát az kicsit lelóg a lemezről.
Ilyen jamiroquaios, kicsit ilyen diszkós típusú, ilyen nagyon áttetsző hangzás, fuvola szóló. Szóval iszonyú jó szám.
Aztán az a Bálint száma, nem?
Igen, tehát hogy az egy nagyon jó szám, csak ha az ember hallgatja ezt a dühös, torzított, gitáros, erősen politizáló zenét, és egyébként nagyon érdekes, hogy ugye ez az egész ilyen punk kérdés, meg pop-punk, meg szóval, hogy ezzel mit kezd az ember, mert ugye a 70-es években a punk is tulajdonképpen azért jött létre, mert vissza akartak nyúlni a rock'n'rollnak az eredeti nagyon egyszerű, tehát pontosan a túlhabzó gitárszólók, a túl okoskodott számok.
Elegük volt a hippikből.
Elegük volt, igen, ebből az egészből, és hogy igen, itt van egy rettenetes társadalmi helyzet, reflektáljunk erre három akkorddal, akkor is, ha nem tudunk énekelni. És a pop-punk az ugye ennek a kilúgozott verziója, ahol a zene ugyanolyan egyszerű, csak már nem is szól semmiről. Tehát arról szól, hogy first date. Kösz szépen. Tehát, hogyha az ember meghallgatja, nem tudom én, a Patti Smith-t vagy a Sex Pistols, akkor ott tényleg azt lehet érezni, hogy ez a nyers, nagyon egyszerű erő, ez tökéletes összhangban van azzal, amit mondani akar, hogy God save the Queen and her fascist regime, ami azért egy elég brutális mondás a 70-es évek végi Angliájában. Tehát, hogy ez a fajta vissza a gyökerekhez érzet, ez szerintem nagyon erősen benne van ebben a lemezben, és szerintem ezért ez egy elég bátor dolog, mert hogy közben meg szerintem az a generáció, aki őket szereti, az nem. Tehát persze ők, ez egy szerintem sikeres lemez, vagy nem tudom, mennyire mérhető ma egy lemeznek a sikeressége meg, de hogy azért ez egy bátor dolog.
Hát én most megnéztem Spotify-on, hogy a két legnépszerűbb szám erről a lemezről, az a Phantom Rezgés és a Feldobom a követ, amik szerintem a legdühösebb számok a lemezen. A Phantom Rezgés és az úgy tűnik dühösnek, hogy semmi aktuálpolitikai kapcsolata nincsen, ugye az gyakorlatilag a FOMO érzésről szól egy picit, hogy ez a... Én nem is tudtam, hogy mi ez a Phantom Rezgés konkrétan, hogy amikor azt hiszed, hogy kapod a notifikációt a telefonodra és megnézed, és amúgy nem történt semmi, csak hogy félsz, hogy kimaradsz valamiből. Ez igazából egy tökre punk szám, szerintem, de mégse érzem annak, hiszen ahogy felvezeti a Giorgio a számot, hogy unom a szobámat, unom a benne lévő ágyat, unok társaságba tölteni magányos éjszakákat, szóval egy ilyen egyszerűbb, minimalistább, balladisztikusan kezdődik, és egy ilyen huszár vágással átmennek egy ilyen punk darálásba.
Igen, de közben ugye az az érdekes ebben, hogy az igazi punk a 70-es években az ugye részben azért volt egyszerű, mert hogy nem is tudtak bonyolultabb szám, tehát egy Sid Vicious nem tudott játszani a hangszerén, és pont ez adja az erejét, hogy mégis játszik. És itt ugye ez egy ilyen nagyon furcsa, és szerintem ez egy elég ingoványos terület, tehát nem tudom én, aki mondjuk igazi punk, és nem egy hozzám hasonló értelmiségi, hanem...
Nem Machine Gun Kelly.
Igen, és hogy nem tudom, saját maga szúrja be a fülébe a biztosító tűt, meg nem tudom, az valószínűleg ettől ki van akadva, hogy ugyan már nem mondjátok már, hogy ez punk, de zeneileg meg mégiscsak ott vannak ezek is benne, és hát mi más lenne benne, hiszen a punk is arról szól, amiről ez az egész album, hogy tele van a tökük ezzel az egésszel, és ez valahogy muszáj kifejezni, és egyébként ez egy ilyen nagyon paradox jelenség szerintem, hogy oké, ugye az ő számaik azok tényleg ilyen nagyon, hát azokról a témákról szólnak, ettől hiteles a zenekar, ami őket érdekli, és akkor tele vannak ilyen, nem tudom én, mindenféle olyan kifejezéssel a dalaik, amelyeket hát tényleg az ilyen középosztálybeli értelmiségi gyerekek használnak. Tényleg a Phantom Rezgéstől kezdve az önértékelési problémák, meg minden ilyesmi, ugye az első, mondjuk a második, harmadik lemezen, és akkor egyszer csak ugye így ráébrednek arra, hogy tulajdonképpen oké, mindenféle problémáink vannak nekünk, így itt ilyen késői kamaszként, de hogy van körülöttünk egy társadalmi helyzet, és erre reflektálnak, és nekem az az érzésem, és ez az, ami paradoxon, hogy ez az egész ilyen neres közeg, ami körbeveszi ma a kultúrát, az tulajdonképpen jót tesz a Carson Comának.
Ugye, hogy szinte mondani, hogy régen alatt volt a legjobb a punk zene.
Igen, tehát hogy, vagy a Margaret Thatcher alatt.
Igen,
tehát, hogy ez egy, vagy akár nézd meg a 80-as évek alternatív zenéit Magyarországon, a kontrollcsoporttól kezdve.
De ez is most egyébként az Orbán korszaknál is, egy Krubitól kezdve a Carson Cománát, a Beethovenfig, akik mind utalgatnak, vagy így foglalkoznak ezzel a témával, ezek mind olyan előadókról beszélünk, akiket valószínűleg inspirál ez a fajta állapot.
Igen, és közben meg ugye az emberben az van, hogy én annyira örülnék, hogyha ezek a zenekarok egy olyan országban élhetnék, ahol a zenekarok tényleg csak arról énekelnek, hogy milyen önértékelési problémáik vannak, és hogy szerelmi bánat az milyen gondokat okoz a fejükben. De ha már van ez a helyzet, akkor szerintem ez egy nagyon, nagyon erős dolog, szóval ez egy nagyon jó dolog, hogy vannak fiatal előadók, zenészek, akik bátrak, nem érdekli őket, hogy mit fognak hozzá szólni, és azért nyilván egészen más a helyzet ma, mint a 80-as években, szóval sokan szokták hasonlítani 80-as, 70-es, 60-as, 50-es évekhez mindazt, ami ma van, de hát azért nem jön fekete autó.
Nem hát, tudom. De azért letiltják a brüsszeli koncertjüket, azért kicenzúráznak bizonyos sorokat felvételben, szóval azért vannak olyan dolgok, amik hasonlítanak arra a korszakra, csak nyilván nem annyira dominánsan.
Persze, meg hát a Zeneakadémiáról is mesélhetnék, ha most nem más lenne a témánk, szóval abszolút. Csak azért egy csomó különbség van, tehát mondjuk az, hogy milyen inspirációkból tudnak építkezni, hogy jutnak hozzá nyugati, vagy a globális bármilyen zenei gondolatokhoz, de hogy ebben a tényleg az új lemezen, vagy ezen a négyes számú lemezen, ez szerintem egy nagyon bátor és nagyon, nagyon sikeres tett, hogy vissza tudták hozni az ő amúgy nagyon szofisztikált zenei fantáziájukat egy ilyen nyers, sokkal nyersebb világban.
Hát ha megnézed, az albumnak a zárószáma, Hagyjál lomtanítok, vagy lomtanítós címe van.
Igen, de nem az utolsó szám, azt hiszem, de nem tudom.
Utolsó, de mintha a vége felé lenne, hogy na, az például egy olyan dal, ami nyilván nem fogom noise punknak hívni, mert azért attól tényleg messze van a zenekar, de hogy olyan túlvezérelt, zajos, abszolút nem az a fajta, nem egy popzenei dal, az nem egy popdal konkrétan, mert azért, amikor eddig beszéltünk, a popdalokról beszéltünk rockzenei hangszereléssel, vagy hát nem mindig, de nagyjából ezekről. Itt meg azt érzem, hogy ez a lemez az, ahol ők elkezdtek először arról beszélni, hogy mit nem akarnak. Ugye a Ramonsról mondják mindig azt, hogy ha már punk zenekarok, hogy a Ramonsnak van egy ilyen pálycsártya, hogy a dalszövegek alapján, hogy mit szeretnének és mit nem szeretnének, és akkor egy ilyen 70% a daloknak arról szól, hogy mit nem szeretnének. És így ez a lemeznél is azt érzem, hogy Hagyjál lomtalanítok, és egy düh, a fantomrezgés is egy düh, hogy nem akarnak, hogy nem érdekli, hogy ő kimarad valamiből. A Feldobom a követ is egy dühös szám. De egyébként a Nagy kabát is szerintem egy dühös szám, mert arról szól, hogy én nem akarok neveket mondani, de hogy olyan emberekről szól, akikkel nem akarnak többet közösködni például. Szóval, hogy ez mind egy olyan része a zenekarnak, ami eddig nem volt jellemző a korábbi lemezeken.
De hogy szerintem pontosan ettől lesz valahogy az egész nagyon erős, meg hiteles, mert hogyha egy rockzenekarról beszélünk, hát a rockzenének ez a lényege, a lázadás. És szerintem ez pontosan ezért is a rockzene ezért szűnt meg, mert hogy mi ellen lázadjanak? Hát apuka megveszi a gitárt, anyuka kifizeti a gitárórát.
Sőt, YouTube-ról is
letöltöm a YouTube, megkapom a karácsonyra a laptopot, és letöltöm a nem tudom melyik szoftvert, amivel csinálom. Tehát, hogy az, ami a 70-es, 80-as években még egy teljesen reális dolog volt, az ugye de ez az egyik korábbi lemezükön van, hogy mi van akkor, hogyha az a legnagyobb problémám, hogy nincsen semmi gondom. Tehát, hogy ez egy nagyon reális helyzete ennek a típusú értelmiségi középosztálybeli fiatalságnak, és ebből a szempontból most tényleg olyan nagyon szépen a NER így behozza ezt a jó nagy tükröt, hogy akkor tessék, az élet az mégsem olyan nagyon egyszerű, meg a háború, meg minden, ami körülöttünk van, szóval hogy ezek azért nagyon nyomasztó dolgok, és hát szerintem pontosan erre kell reflektálni a zenekarnak, és ilyen értelemben borzasztó érdekes látni, hogy a Carson Coma ezzel a négy lemezzel tulajdonképpen eljutott a bizonyos értelemben a rockzene lényegéhez, kis segítséggel, tehát kaptak egy kis külső segítséget, amit sajnálok, hogy ezt megkapták, de hát így alakult.
Ugye a zenekar kihozott egy új dalt nemrég, a Fida Kálót, ami a Beethoven-val készült, ugye nekik már volt közreműködésük, sőt Giorgio is közreműködött már másokkal, de azért mégiscsak, hogy is mondjam, ugye a Parazolla volt már közös számuk, de ott mégiscsak két rockzenekarról van szó, viszont a Beethoven-fi az egy nagyon teljesen más műfajt képvisel, és én a Frida Kahlo című új számokat bevallom, nem annyira kedvelem, vagy nem annyira jött át, viszont te mindenképpen akartál erről a dalról beszélni.
Egyrészt azért, mert ez a legújabb daluk, és ugye, hogyha már így kialakult az, hogy akkor én hozom a legelső dalt, akkor meg akartam nézni, hogy miben különböznek, és nagyon érdekes volt, hogy készülve erre a műsorra egy picit kielemeztem, és még otthon ilyen kis zongora részleteket föl is játszottam, és elhoztam magammal, hogy szerintem gyönyörűen mutatja azt, hogy nagyon egyszerű zenei gondolatokból hogyan lesz iszonyú kifinomult eszközökkel egy különleges minőség szerintem. Én nagyon szeretem ezt a dalt, mert hogy ebben van három borzasztó egyszerű akkord. A-moll, F-dur, D-moll. ez a három akkord a lényege az egész dalnak. Ezt esetleg meghallgathatjuk az én csodálatos zongorázásomban. Az első.
Az elsőt, köszönjük.
Ugye ez egy teljesen, ez a semmi. Mm. Ugye az elején csak a basszus van, rögtön ráénekel ugye a Giorgio, és mielőtt elindulna a verze, még bejön egy kis téma, ugyanerre a három akkordra, egy ilyen nagyon dallamos téma, de az is úgy van megcsinálva, hogy amikor másodszor jön, akkor egy plusz ütemet beleraknak, ez a térédén, 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 ott így beakad, ezt is meg tudjuk hallgatni.
Aha, ez a második?
Itt is ott van ez az ilyen nagyon dallamos kis téma, ami majdnem refrénként is működik. Itt bejött egyébként még egy pici akkord, egy negyedik akkord. És ami nagyon izgalmas, hogy amikor elindul a verze, akkor ugyanez a három akkord, amit most itt többször hallottunk már, ez megy a háttérben, de picit más. Tehát a basszus az ugyanúgy A, F és D, de egy A-moll akkord után ez az F major akkord, és aztán egy D9-es, és ha meghallgatjuk, akkor tök evidens lesz, hogy mi a különbség. És ezt is még egy picit megváltoztatják, amikor jön a pre-chorus, tehát hogy nagyon érdekes, hogy ha csak úgy hallgatom, akkor azt mondom, hogy tulajdonképpen A, F, D megy végig, de minden forma részben egy picit másként, mert hogy itt amikor a D akkord az kétszer, akkor a második az visszavált mollra, és az a vicc, hogy amikor ezt így nézegettem, hogy annyira ismerős, hogy itt, hogy ez hogy van, akkor egyszer csak rájöttem, hogy ez a Billie Eilish-nak a James Bond dala pontosan ugyanezeket az akkordokat használja, csak E-ben. És ez, tehát, hogy itt van egy belső szólam, ami így fölemelkedik egy picit, meg visszamegy, így kromatikusan, és följátszottam úgy, hogy lehessen hallani a Carson Comát, és aztán a Billie Eilish-éknak a verzióját. De hogy, szóval, hogy nyilván nem arról van szó, hogy ők most a No Time to Die-t ellopták, hanem eszükbe jutott ez a három akkord, de ami szerintem nagyon izgalmas, hogy észre se veszi a hallgató, igazából én is most, amikor ezt így komolyabban megnézem, akkor
ezt nézem, hogy... Én most kicsit csak pislogó konkrétan, ezeken nem tűnt fel.
Hogy majdnem ugyanaz van mindegyik résznél, de egy picit mindegyik más. És közben meg ugye aztán van egy másik rész, amit most nem játszottam fel, mert a zongorán nem is szól jól, ami meg hát ilyen tényleg egy ilyen punkos szakasz, amikor ugye ilyen így mondják, hogy Petőfi, gondolod, hogy büszke rád, ami meg hát teljesen egyértelműen egy aktuál politikai utalás. Szóval hogy nagyon érdekes, hogy ez a dühnek az egyszerűsége, a dühnek az egyszerűsége, és közben meg mégis van egy ilyen olyan kifinomultság az egész mögött, ami mondjuk az első lemezükre abszolút tényleg négy dur akkordot játszanak, marha jól szól szerintem, semmi baj nincs vele, és a 60-as években tényleg ezt a négy dur akkordot játszották. De ma, amikor a Billie Eilish is, meg mindenki más ilyen különleges harmóniákkal, meg ilyen finom dolgokkal játszik, akkor kiderül még egy ilyen, ez is egy elég dühös szám egyébként, tehát ez ugye arról szól, hogy tényleg gyártjuk az ilyen mellékszereplőket a művészet története számára, hogy mi a valódi művészet. Egyébként nem igazságosak azért a Diego Rivera-val, mert ez egy nagyon nagy festő, tehát hogy oké, a Frida Kahlo-val való viszony, hogy ez Frida Kahlo-nak volt a férje, az nem egy egyszerű történet, de mondjuk így esztétikai szempontból szembeállítani azt szerintem nem teljesen oké, de ez nem művészet történet, tehát én nem akarom számon kérni ezt egy dalon, tehát ez ugyanolyan, hogy a Petőfi filmmel se gondolom, hogy az a legfőbb baj, hogy nem hiteles történelmileg, mert nem az az elvárás feltétlenül. Szóval, hogy csak azt akarom mondani, hogy ami borzasztó érdekes, hogy ott van benne a négyes albumnak ez a dühött alapállása, de közben ott van benne az előző albumoknak, meg egyáltalán a Carson Coma gondolkodásának ez az ilyen okossága, kifinomultsága, intellektuális, ilyen nem tudom én, rétegzettsége.
Valószínűleg többet kell hallgatnom ezt a számot akkor egy kicsit, hogy ezeket észrevegyem benne. Neked a rap betétszerű rész, az mennyire ült egyébként? Mennyire ült benne?
Ez is egy izgalmas dolog, hogy épül föl a szám, tehát hogy nem egy szokványos ilyen verze-verze-refrén típusú szám. Ugye a Beethovennak nagyon furcsa az ő szövegmondási stílusa, tehát hogy egyébként szerintem a Giorgio éneklése is olyan, hogy azt vagy nagyon szereti az ember, vagy nagyon utálja. Tehát hogy azért ugye a modor, meg a modorosság közötti határ az egy ilyen borzasztó érzékeny. Tehát a Latinovics Zoltán az egy óriási színész, de hát iszonyatosan könnyű parodizálni.
Szerintem a Giorgio éneklése... Hát könnyű parodizálni, azok az igazi...
Pontosan.
Azok nem a mellékszereplője művészettörténetnek.
Pontosan, vagy egy Elvis Presley, hát olyan, ahogy ő néz, meg énekel, az egy... Tehát hogy nagyon erős karakter szerintem a Giorgio is, mint énekes, mint az éneklése egy nagyon erős karaktert ad, és ugyanez a Beethovennál, hogy az ember elsőre meghallgatja, tehát én mondjuk nem tudom hányadik hallgatás után jött meg egyszer csak az, hogy hú, ez azért borzasztó erős, ahogy ő ezt mondja, mert hát azért az ugye nem is tudom, hogy ezt a hip-hopba hova lehet tenni, én ennyire nem vagyok művel, tehát mondjuk ugye azért vannak olyan hip-hop előadók, akiknek így ilyen furcsán jön neki a szavak a szájából, és akkor ott az Eminem, akinél minden szótagot tisztán hallasz. És mondjuk, ha egymás mellé teszem, nem tudom, a Krúbit meg a Beethovent, akkor az egyik, a másik a másik. És ez nem hiszem, hogy erény, ezek stílusbeli dolgok, és azt gondolom, hogy ez egy tudatos döntés Beethovennál is, hogy ő így mondja a szövegét egy ilyen, ugye minden hangzó egy ilyen valahogy kicsit más, mint ahogy a normál beszédben mondjuk. De nagyon erős a szövege is, meg ahogy mondja, szóval hogy az szerintem egyébként hozzátesz egy kicsit ehhez a dühöttségéhez a dalnak.
Te ott leszel a koncerten?
Ott.
Melyik dal fájd a legjobban?
Húha, ezen nem gondolkoztam, az egész koncertet várom tulajdonképpen.
Nem muszom meg ezzel, egy dalt muszáj mondani.
Nem, igen.
Melyik az, amit esetleg nem fogsz valószínűleg hallani, de nagyon szeretnéd hallani? Akkor inkább itt teszem fel a kérdést, mert azért nyilván nem fognak mindent eljátszani.
Igen. Azt gondolkoztam, hogy a Song About My Grandma-t azért hallgatnám meg nagyon szívesen, mert azért olyan jó lenne egy ilyen régi számot meghallgatni úgy, hogy ezzel az
régi,
öt éves. Nem, de hogy igen, de abban az értelemben is régi, hogy egy ilyen régi stílusú dalt, hogy ezzel az 5 év tapasztalattal azért a Giorgio énekhangja nagyon sokat változott, szóval azért ők most már nem ilyen kis cuki fiúcskák, mint amilyenek akkor voltak, de ezt biztos nem fogják játszani, úgyhogy nem gondolom, hogy ez olyasmit várni kell. A Frida Kahlo egyébként izgalmas lesz, mert nem tudom, hogy ott lesz a Beethovennál, tehát hogy vagy bejátszák így videóról, mint ahogy nem tudom, Sissit bejátszotta a Krúbi. Ez is egy tök érdekes dolog, hogy ma már úgy lehet együttműködőkkel zenélni, hogy az illető nincs is ott, mert olyan a technika, hát ez régen nem lehetett. Hát, hogyha volt egy duett, akkor azt úgy lehetett, hogy valaki ott volt, lehet, hogy nem az az illető, de valakinek ott kellett lennie. És te melyiket várod?
Ez egy nagyon jó kérdés.
Tőled loptam a kérdést.
Az, hogy a fantomrezgést, azt szokták játszani, én azt nagyon-nagyon szeretem, ezt én hallottam tőlük Bánkitón is tavaly nyáron, és az nekem ilyen nagyon-nagyon klassz élmény mindig. Hát akkor szerintem én akkor mondanám a legjobb verziót. Szerintem, nem tudom, azt játsszak-e még koncerteken, mert az egy ilyen, az egy klasszikus zárószám, ahogy mondtad te is, hogy azt hiszem, egy koncert repertoárban, egy dallistában nem fér el, csak a legvégén, mert egyszerűen leülteti szerintem a közönséget. Én azt hallgatnám meg, mert azt mondjuk egy 10 000 emberrel, amiben mondjuk 6 000-8 000 mondjuk énekli is, az egy felemelő érzés lehet. Szerintem az amit egy koncert tud adni az embernek szerintem igazán, hogy akkor ott egyé válsz azzal több ezer emberrel, és együtt énekelsz egy ilyen pozitív kicsengésű dalt. Én mondjuk azt mondanám.
És egyébként azt hiszem, hogy ez a fő vonzereje a Carson Comának, hogy borzasztó, tehát ez egyrészt a számoknak a dallamossága, tehát tényleg nagyon jó énekelni őket, nekünk is, bár közönségnek, meg elképesztő jók ezek a kiabálható dolgok. Csak is Frida Kahlo, ugye ezt együtt üvölteni...
Egyébként ez egy nagyon fontos gondolat.
És hogy ez, egy, ez, ez teremt meg szerintem egy olyan közösséget köréjük, vagy ettől annyira jó érzés ezt élőben hallani, mert az, hogy én otthon, vagy a villamoson, vagy bárhol hallgatom, az egészen más ahhoz képest, hogy ott vagyunk még tényleg sok ezren, és akkor együtt kiabáljuk ezeket a szövegeket, vagy együtt énekeljük ezeket a dallamokat.
Igen, ez szerintem is a kulcs náluk, hogy pont a Tai Benki Tóna, én már 30 fölti haverjaimmal pont azt tapasztaltam náluk is, hogy már dudolták a refrént a koncert felétől, ők is képbe voltak, szóval hogy ez a mi nagy erősségük szerintem. Köszönöm szépen, Gergő, hogy itt voltál a műsorban.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Akkor majd a Remvér Dombot találkozunk a koncerten. De pedig köszönöm a figyelmet, hallgassatok a nem tudom, mondjuk a Fidakálót? Igen, hallgassatok meg a Fidakálót, mert az a legújabb számuk, és ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, csatlakozzatok a zárt Facebook csoportunkhoz, és írjátok meg, hogy nektek egyébként kommentbe, hogy mi a kedvenc Carson Coma számotok. Kíváncsi vagyok, hogy mi fog kijönni. Mi most elég sokról beszéltünk itt, lehet, hogy van itt tök más szerettek ti, mint mi. Köszi a figyelmet még egyszer, köszi Gergőnek megint, és remélem találkozom még itt a műsorban.
Én is remélem.
Sziasztok!